A Titus harmadik fejezetének negyedik versétől olvasunk. Hadd álljunk fel ehhez. Titus harmadik fejezetének a negyedik versétől. Amikor pedig megjelent Isten, ami szabadítónk jóságossága és emberbaráti szeretete, akkor megmentett minket, nem az általunk véghez vitt igazságos cselekedetek alapján, amelyeket mi magunktól vittünk volna véghez, hanem az ő irgalmassága szerint, az újjászületés és a Szent Szellem megújulásának fürdője által, amelyet gazdagon kiárasztott ránk, ami szabadítónk, Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelme által megigazoljunk, és az örök életnek részessévé váljunk, ami reménységünk szerint. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked, hogy ez a felolvasott íge szakasz is isteni valósággá vált. Te megmentettél minket, evéket köszönetet mondunk neked. Te megkegyelmeztél nekünk, te megajándékoztál bennünket az örök élettel. Uram, engedd, hogy felismerjük, és rádöbbenjünk, hogy mindaz, amit te tettél, örök érvényessége van, megváltozhatatlan. Hűséges Istenünk, tiszteletben tartjuk ezeket a tényeket, elfogadunk mindent, mint egy nagy ajándékot a te kezedből, és kérünk téged ma, áldj meg minket, áldj meg, és készíts fel minket arra, hogy megtartsuk veled a nagy vacsorát. Tartsd meg te velünk, hűséges Urunk, legyen a közösség egy bensőséges, egy valódi, áthatva a Golgotán kinyilatkoztatott isteni szereteted által. Köszönjük neked a mögöttünk lévő két összejövetelt. Hűséges Istenem, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és munkálkodtál bennünk. Köszönjük neked ezt. Nem csak, hogy felejthetetlenek maradnak számunkra ezek az órák, hanem azt is magunkkal visszük, amit te elvégeztél, és magunkkal vesszük, amikor a hitből a látásba érkezünk. Áldj meg bennünket, és erősíts meg bennünket lélekben, szellemben és testben. A tiéd legyen a hála és a hódulat a Jézus nevében. Amen. Amen. Helyet foglalunk. Bizonyára észrevettétek, hogy a hangom már nem a legjobb. De az Úr szava egyszerűen csodálatos volt, és van időnk, hogy Isten segítségével felépüljünk azután. Fontos az, hogy az ő ígéje elő legyen terjesztve, hogy higgyünk benne, megtapasztaljuk, és áldásban részesüljünk. Hadd olvassunk fel Isten szavából még néhány igeverseket, először is néhány verset a János evangéliumának 6. fejezetéből. Itt hadd olvassuk a 32. verstől kezdve. Akkor Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek. Nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én mennyei atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere az, ami a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Ekkor így kiáltottak feléje, Uram, add meg nekünk mindig ezt a kenyeret. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, az soha többé nem éhezik, és aki hisz én bennem, az soha többé meg nem szomjózik. Én azonban azt mondtam nektek, ti láttatok ugyan engem, de mégsem hisztek. Mindaz, amit az Atya ad nekem, hozzám fog jönni, és aki én hozzám jön, azt én soha nem taszítom ki. Mert én lejöttem a mennyből, nem azért, hogy az én akaratomat teljesítsem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És ez az akarata annak, aki elküldött engem, hogy mindabból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Mert ez az én atyám akarata, hogy mindenkinek, aki látja a fiút, és hisz ő benne, örök élete legyen, én pedig fel fogom támasztani őt az utolsó napon. A 44. verstől, senki sem jöhet én hozzám, ha csak az Atya, aki elküldött engem, nem vonzza őt, és én feltámasztom őt akkor az utolsó napon. Mert megvan írva a prófétáknál, hogy ők mindnyájan Istentől lesznek tanítva, mindenki, aki hallott és tanult az Atyától, az hozzám fog jönni. Nem úgy, mintha valaki látta volna az Atyát. Mert csak az az egy, aki az Istentől van, csak ő látta az Atyát. Bizony, bizony, az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyeret. A ti atyáitok a pusztában ették a mannát, és aztán mégis meghaltak. Itt ellenben az a kenyér van, amely a mennyből száll allá, hogy az ember egyen belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, és pedig az a kenyér, amelyet én adok neki enni, az az én testem, a világ életéért. Legelőször is eddig ez a drága íge. Itt az Úr már az ő testének felajánlásáról beszél. És itt már is rámutat arra, hogy ő az élő kenyér, ami a mennyből szállt le. És ennél fogva a próféta szavára van utalással, aki azt mondja, mindannyian Istentől lesznek tanítva. És éppen ezen isteni, mély és átható tanítás után sokan megbotránkoztak, hátat fordítottak neki, nem értették meg többé azt, amit mondott, nem fogták fel. Ezt olvassuk a 60. verstől. Már most sokan az ő tanítványai közül, akik hallgatták őt, kijelentették, ez ugyan egy kemény beszéd, ki hallgathatja ezt meg? Mivel pedig Jézus tudatában volt annak, hogy az ő tanítványai zsörtölődnek emiatt, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat benneteket? Hogyan lesz hát akkor, amikor meglátjátok az emberfiát felemelkedni oda, ahol azelőtt volt? A szellem az, amely életet teremt. A test nem használ semmit. A szavak, amelyeket én mondok, vagy mondtam nektek, szellem és élet. De vannak közöttetek olyanok is, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik hitetlenek maradtak, és hogy ki az, aki el fogja őt árulni. Majd így folytatta: ez okból mondtam nektek, senki sem jöhet én hozzám, ha csak az Atya meg nem adja neki. Ez is egy komoly szó. Jézus pontosan tudta, hogy ki fog hinni, ki nem fog, ki fogadja el, ki nem, ki lesz az, aki a végsőkig vele fog menni az úton, és ki lesz az, aki csak egy darabig fog vele járni, aki megbotránkozik, hogy ki az, aki lemaradt, vagy visszamaradt. Ő tisztában volt azzal. Ő mindegyiket ismerte, és mindenkinek ismerte a kezdetét és a végét is. Hadd tartozzunk Isten kegyelméből azok közzé, akik nem botránkoznak meg az út kellős közepén, akik nem maradnak le, akik nem kezdenek zsörtölődni, akik nem botránkoznak meg. Ennyi elég lenne? Nem kell egy fordulatot tenni, elég, ha elkezdünk zúgolódni, zsörtölődni, kifogásolni ezt is, azt is, és már is elbarikádoztuk az útat magunk előtt, vagy a vágány le lett állítva, és már nem is követjük az Urat úgy, ahogyan kellene. Azoknak, akik el akarják érni a célt, azoknak szem előtt kell tartaniuk ezeket a dolgokat. Először is elhinni minden egyes szót, akár értik, akár nem. Nem szabad megbotránkozzanak, vagy beleütközzenek abba, nem szabad zsörtölődniük rajta, hanem Isten elé kell tárniuk, Isten elé vinni, és hagyniuk kell, hogy a szellem kinyilatkoztassa nekik. Nincs szükség arra, és ezt még egyszer hangsúlyozom, egy teljes fordulatot tenni, és azt mondani, most már a magam útját járom. Mert abban a pillanatban, amikor elindulsz a saját útadon, amikor megbotránkozol, beleütközöl valamiben, és a megbotránkozás után elkezdődik a zsörtölődés. A zsörtölődés után jön az egyik, a másik után, és tudjátok, hogy mi következik azután. Egy belső lázadásban, az Istennel és az ő szavaival szembeni hitetlenségben végződik az egész. Szeretteim, hadd szívleljük meg ezt a figyelmeztetést. Ne zsörtölődjünk, ne botránkozzunk meg, hanem tanúsítsunk hitet. A tanítványok nem tudtak mindent megérteni, de a 12 már az elején lépést tartott, és ő azt is tudta, hogy ki lesz az, aki el fogja árulni őt. Milyen fájdalmas lehetett az, amikor a többiek mind elhagyták őt. A mi Urunk, az élő kenyér, aki leszállt a mennyből. De hiszen ő nem csak egy Isten által küldött tanító volt, sokkal inkább ő volt az Isten kinyilatkoztatása emberi alakban. És az emberek mégis megbotránkoztak azon, amit mondott. Most pedig az van írva a 66. verstől kezdődően, hogy ettől kezdve az ő tanítványai közül sokan visszahúzódtak, eltávolodtak tőle, és nem követték őt többé az útjain. Erre Jézus így szólt a 12-höz. Ugye ti is el akartok menni? Simon Péter így válaszolt neki erre. Uram, kihez tudnánk menni? Neked örök életre szóló szavaid vannak, és mi elhittük, és belátást nyertünk abba, hogy te vagy az Isten szentje. Nem azt mondta, mi már mindent megértettünk, már másoknak is megtaníthatnám, amit hallottam, hanem egyszerűen csak azt mondta ki, az egésznek az összesség is. Mi hittük és felismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Más szóval, akár megértettük az egészet, akár nem, minden esetben ott maradt állva, ahol volt. Vagy ami mondva lett, az úgy lett hagyva, ahogyan elhangzott. Hadd tegyük mi is ugyanezt. Bármi áron, bármilyen helyzetben, csak így leszünk képesek elérni a célt. Hiszen mi is tudjuk, hogy ki az, aki szólt hozzánk. És ha hitetlenek lettek volna azok, akik eltávolodtak tőle, akkor nem lett volna fájdalmas egyáltalán a dolog. De a Szentírás azt mondja itt, ettől kezdve az ő tanítványai közül sokan eltávolodtak tőle. Ez volt az, ami fájdalmas volt. Ami Urunk, egyedül ő az, akinél az örök élet szavai vannak. Egyedül ő az életadó kenyér, amely a mennyből érkezett. Ők elhagyták őt. És mivel maradtak még meg aztán? Egyáltalán semmivel. Aki elhagyja őt, annak semmi sem marad, mert nélküle minden más semmi nem számít. Ő a középpontja mindennek, minden más csak vele együtt számít, nélküle semmi sem számít, abszolút semmi. Ha csak te vagy meg nekem, nem kérdezek többé az ég és a föld után. Legyen, hogy Isten megáldjon, legyen, hogy szóljon hozzánk, és hogy Péterrel együtt elmondhassuk, hová tudnánk menni, hiszen csak neked vannak szavaid az örök életre. Hadd olvassunk már most a Máté evangéliumából, a 26. fejezet, versétől. Már most, miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, elmondta a dicsőítő imát, hogy a dicsőítő magasztalás, megtörte a kenyeret, és a tanítványoknak adta ezt mondván. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vett egy poharat, elmondta a hálaadó imát, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal. Igyatok belőle mindnyájan. Mert ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De én azt mondom nektek, hogy mostantól fogva nem iszom többé a szőlőtőnek ebből a terméséből addig a napig, amikor újból iszom azt veletek együtt az én atyám országában. Itt a földön, megtartotta az öveivel együtt a vacsorát, és már is bevonja őket oda átra is az ünnepségben. A legtöbben azt olvassák, hogy ő már nem fogja inni, amíg odafent nem lesz, de itt mindannyian bele vagyunk már foglalva addig a napig, amikor újból iszom azt ti veletek együtt, veletek, nem nélkülünk, hanem velünk együtt. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek, hiszen nélkülünk nincs elragadtatás, nélkülünk nincs menyegzői vacsora. Kegyelemből ott leszünk vele. Micsoda kiváltság, itt azt mondja a mi Urunk, amíg veletek együtt nem iszom. Ezzel pedig a vérrel megvásárolt sokaságra van utalással. Ő azt mondja, ez az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. És aztán azután azt mondja, amíg újból nem iszom azt, ti veletek együtt. Micsoda kiváltság! Már itt ezen a földön a vele való vacsora, és ő mi velünk, és még ott sem lesz semmi lehetséges mi nélkülünk. A gyülekezet egy része ennek, hozzátartozója, összetevője. A gyülekezet az ő vérrel megvásárolt tulajdona, és mi Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal együtt ülünk majd az Úr asztalánál, és megtartjuk vele a nagy vacsorát, ami Urunkkal. Ő azt mondja, amíg veletek nem iszom azt, halleluja, dicsőség és hála, veletek együtt, a vérrel megvásárolt sokasággal, veletek együtt, akikkel megkötöttem a szövetséget, akikért az én életemet adtam, és a véremet kiontottam, veletek együtt fogom ott megtartani a vacsorát. A Jelenések könyve 19. fejezetében egy csodálatos ígevers áll írva. Jelenések 19. fejezetének a 9. verse. Akkor így szólt hozzám, írd le, üdvösségre vezető állapotban vannak azok, akik meghívást kapnak a bárány menyegzői vacsorájára. Továbbá így szólt hozzám, ezek Isten igaz szavai. Ekkor levetettem magam az ő lábaihoz, hogy leborulva imádjam őt, de ő így szólt hozzám, nem, mégse, én csak a te és a testvéreid szolgatása vagyok, akiknek megvan a bizonyságtételük Jézusról. Imádd Istent! És pedig úgy van, hogy a Jézusról szóló tanúságtétel a profécia szelleme. Ez is egy csodálatos ige. Azokkal van összefüggésben, akik meghívást kaptak a bárány menyegzői vacsorájára. Vannak emberek, akiknek megvan a bizonyságtételük Jézusról, és a Jézus bizonyságtétele a kijelentés szelleme, a prófétálás szelleme. Remélem, megértitek, ebben most nem mehetünk be részletesen. Szeretnék felolvasni az első Korintusi levél 11. fejezetéből az Úr vacsora bevezetésének szavait. Itt az áll írva, az első Korintusbeliekhez írt levél 11. fejezet 23. versétől kezdve. Mert én a magam részéről úgy vettem át az Úrtól, úgy lettem értesítve róla, ahogyan át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret. Elmondta a hálaadóimát, megtörte a kenyeret, és ezt mondta, ez az én testem, ti érettetek. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is az étkezés után, és ezt mondta, ez a pohár az új szövetség az én véremben. Ezt cselekedjétek, valahányszor csak isszátok az én emlékezetemre. Mert valahányszor csak esztek ebből a kenyérből, és isszátok a poharat, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Az Úr vacsora, ami Urunk szenvedésének és halálának emlékét őrző vacsorája. Ő hagyta, hogy az ő teste meg legyen verve, meg legyen kínozva, hagyta a keresztre feszítést, kiontotta a vérét. Mindkettőre szükség volt, mert megváltásra volt szükségünk, mind a léleknek, mind a testnek egybevéve. Minden a véren keresztül történt, és ő megveretett érettünk, hogy mi test szerint meggyógyulhassunk. Feltételezem, hogy mindannyian hívők vagyunk, és nem kell megismételnünk az elhangzott intéseket. Mindenki vizsgálja meg saját magát, és azután egyen. Megvizsgáljuk magunkat Isten színe előtt, teret adunk, hogy a szellem átvilágítsa a szívünket, és ennél fogva az a lényeges, hogy ne érezzük magunkat kárhoztatva Isten előtt. Ha ez lenne a helyzet, akkor hagyjátok a vacsorát, mégis elmenni mellettetek. Ezen a napon ne akarjuk azt kérdezni, mit fognak mondani az emberek, mit fog gondolni a testvér vagy a testvérnő. Ma azt akarjuk kérdezni, mit szól Isten hozzá? Isten színe előtt állunk. Az emberi megítélések visszahatnak majd saját magukra, őrájuk. Isten ítélet a mérvadó. A bevezető égeversekben azt olvastuk, hogy hit által megigazítattunk. Vizsgálja meg azért, vagy tehát mindenki önmagát, és azután egyék a kenyérből, és igyon a borból. Emlékeztetőül, és nem csak emlékeztetőül, hanem hogy szívünk legmélyéről való megerősítésként, hogy hitben elfogadtuk azt, ami a Golgotán értünk, személyesen történt, és hogy itt magunkhoz vesszük kenyér és a bor formájában, hogy azt, ami ott történt az ő testével és az ő vérével, hitben elfogadtuk és magunkévá tettük. A második rész a lábmosás. És természetesen meg lehet, hogy ez a rész néhány ember számára újdonságot jelent, és elhihetitek, hogy számomra is újdonság volt, amikor először hallottam, és már nem volt annyira új számomra, amikor másodszor is meghallgattam, és már jól ismert volt számomra, amikor magam is a többiekkel együtt megtartottam a lábmosást. Az évek során már kétszer-háromszor elmondtam itt. Amint tudjátok, abban a nagy kiváltságban volt részem, hogy együtt lehettem Branham testvérrel, amikor még élt, és együtt megünnepelhettem vele ott a gyülekezetben az úrvacsorát. És a legnagyobb meglepetésemre a lábmosás is meg lett tartva, a vacsora után. És őszinte leszek, Én erre nem számítottam, de elfogadtam Istentől, és azóta sem kérdőjeleztem meg. És Branham testvér szó szerint azt mondta, hogy Isten három rendeleptet állapított meg a gyülekezet számára, a keresztséget, az úrvacsorát és a lábmosást. És ezt a hármat meg kell tartanunk. És azóta elkezdtük ezt cselekedni is, és az úrvacsorával együtt a lábmosást is megtartjuk, vagy megtartottuk. De minden alkalommal újra és újra elmondom, ha van itt valaki, aki nem tud mindent elsőre rendszerezni, úgy elfogadni, arra nincs is szükség, hogy rendszerezve legyen, csak arra van szükség, hogy önmagatokat rendszerezzétek. Ennyi az egész, hiszen Isten szava rendszeresítve van. Mindig olyan sokan vannak, akik rendszeresíteni akarnak valamit. Én nem is tudom, hogy miért. Vajon nincs rendben valamivel az íge? Mi? Nincs rendben valami az ígével? Hiszen mi vagyunk azok, akik alá kell vessük magunkat az íge szerinti rendszerésnek. És akkor megvan az isteni rend. Rendben van így. Amen. Örülök, hogy az amen mégis elhangzott. Ha nem jönne, akkor az urat ez nagyon bántaná. Mi hallottuk Isten igaz szavait, és nem adtunk hozzá semmit, és nem is vettünk el belőle semmit. Most pedig azok számára, akik először fogják megünnepelni a lábmosást. Hozzatok csak azután egy döntést, miután felolvastam nektek Isten ígéjét, előtte amúgy sem helyén való. Most felolvasom, és utána meghozhatjátok magatoknak a döntéseteket, de nem Isten szavát illetően, hanem önmagatokat illetően. Ezt mégis egyértelművé szeretném tenni, hogy amikor Isten ígéjét felolvassuk, azt nem azért van, hogy utána megítélési véleményt alkossatok Isten ígéjéről. Távol legyen ez. Nem, hanem hogy allávessük magunkat az Isten ígéjének, az Isten ítéletnek, és akkor minden rendben van. Akkor csak egy az, aki meghatároz mindent, és az Isten, mindenki más pedig hallgat rá, és azt szerint cselekszik. És ebben a tekintetben túl sokan vannak, akik megítélési véleményt mondanak Isten ígéjéről. Ez mind szépen hangzik, de nem olyan szép, mint amilyennek hangzik. Nekünk szembe kell néznünk az íge isteni megítélésével. Nekünk mindenben Istennek kell igazat adnunk, és nem szabad megbotránkoznunk, zsörtölődnünk, és magunk mögé szorulnunk. Ezt bárki megteheti, de nem mindenki teszi meg. Mert mindazok, akik üdvözülni akarnak, tartsák magukat ahhoz, amit az Úr mond. És most felolvasom nektek az Úr beszédét. János evangéliumának 13. fejezetének 7. versétől. Jézus ezekkel a szavakkal válaszolt neki. Amit én teszek ezzel, azt most még nem érted meg. Talán azok miatt, akik nem tudják felnyitni az 5. verssel kellene kezdenem. Aztán vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte megmosni az ő tanítványainak a lábát, és a maga köré kötött vászon kötényjel megszárítgatta a lábukat. Így elérkezett Simon Péterhez is. Az így szólt hozzá, Uram, te akarod megmosni az én lábamat? Jézus így, vagy ezekkel a szavakkal válaszolt neki. Amit én teszek ezzel, azt most még nem érted meg, de később majd meg fogod érteni. Péter így válaszolt neki. Most és soha, de soha nem mosod meg te az én lábamat. Jézus így válaszolt neki. Ha én nem moslak meg téged, nincs részed én bennem, nincs közösséged velem. Erre Simon Péter így szólt hozzá, Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem mosd meg a kezemet, a lábamat és a fejemet is. Jézus így válaszolt neki, aki megfürdött, annak nincs szüksége másra, mint a lábmosásra, hanem az egész testében tiszta, és ti tiszták vagytok, ám de nem mindnyájan, mert ő jól ismerte az ő árulóját, ezért mondta, hogy nem vagytok mindannyian tiszták. Miután tehát megmosta nekik a lábukat, és visszavette a felső ruháját, és újra elfoglalta a helyét az asztalnál, így szólt hozzájuk. Megértettétek-e, hogy mit tettem én ezzel rajtatok? Ti mesternek és úrnak szólítotok meg engem, és igazatok van ezzel a megnevezéssel, mert valóban az vagyok. Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam nektek a lábotokat, úgy ti is kötelesek vagytok egymás lábát megmosni. Mert egy példát adtam nektek, hogy ti is úgy cselekedjetek, ahogy én cselekedtem veletek, vagy rajtatok. Bizony, bizony, csak ugyanazt mondom nektek. Egy szolga nem magasabb az ő uránál, sem a küldött, vagy egy apostol nem magasabb a megbízójánál. Nem áll a fölött, aki elküldte őt. Amennyiben ezt tudjátok, üdvösségetekre lesz, ha a szerint cselekeztek. Különösen ez a 14. vers. Ha tehát én, az Úr és a Mester megmostam nektek a lábotokat, úgy ti is kötelesek vagytok egymás lábát megmosni. Hogy emberek mit mondanak erről a témáról, attól inkább megkímélem magam is, és titeket is, mert nem akarjuk erre pazarolni az időt egyáltalán. Az iránt már közömbössé váltunk, hogy mit mondanak az emberek, hogyan értelmezik az ígét, hogy túltegyék magukat rajta, ne kelljen cselekedniük azután. De ez nem a mi dolgunk. A mi feladatunk az, hogy azt tegyük, amit a mi Urunk és a mi Mesterünk mondott. Amennyiben Jézus Krisztus nem csak a te megváltód lett, hanem a te Urad és a te Mestered is, akkor mutasd meg a tettekkel, vagy a tettek által, hogy tiszteletben tartod azt, amit mondott, és parancsban adott. Amennyiben én az Úr, és a Mester vagyok, ő egyszerre mindkettő, Úr is és Mester is. Ő megmondta és megmutatta nekünk, példát adott nekünk, mindkettőt, hogy ne maradjunk a bizonytalanságban ezzel kapcsolatosan. Hála legyen Istennek ezért is. Ezekkel a szavakkal a végére is érünk. Felállunk, és együtt fogunk imádkozni. Mennyei Atyánk, köszönjük te neked a te kegyelmedet és a te hűségedet, Istenünk. Ezt a lehetőséget is, amit adtál nekünk, Óram. Nem vagyunk képesek, és nem is vagyunk alkalmasok, ó Istenem, hogy megköszönjük neked, de mégis megköszönetet mondunk, amennyire tudjuk, Úrom, a példát, amit adtál nekünk, Uram. Te voltál az, aki kitartottál azokkal, akik körülötted és veled voltak, akik, ó Istenem, akik veled kitartottak, veled jártak, Uram, akikkel megtartottad a vacsorát. Ó Istenem, úgy tartsd meg velünk is ma. Ajándékozz meg kegyelemmel, Uram, hogy megtanuljuk, Uram, tőled abban, amit teszünk, mert te voltál a példa, és te hagytad ránk, Uram, a teendőket. Így kérünk téged, Uram, a te parancsolatod és a te ígéd szerint, Uram. Ahogyan te vetted a kenyeret, megtörted azt, ó Istenem, úgy kérünk téged, hogy áld meg, hogy miközben megtörjük, Uram Jézus Krisztusunk, a te neved tiszteletére és dicsőítésére. Amen.